mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön örökké. Urunk, olyan hálásak vagyunk azért, hogy felkelhetett ez a mai nap is. Köszönjük, hogy adtál erőt, hogy felébredjünk, hogy felkeljünk. Köszönjük, hogy ébresztettél vágyat a mi szívünkbe, hogy eljöjjünk erre a mai alkalomra, hogy hallgassuk a te szavadat, hogy megélhessük a közösségnek az örömét, élményét, és egymás terhét hordozzuk, hiszen vannak olyanok ezen a mai Isten tiszteleten, akik gyászolnak, akik az elmúlt napokban, hetekben veszítették el hozzátartozóikat. Kérünk azért, hogy légy velük, és a te vigasztaló szavad megérinthesse az ő szívüket. Kérünk a gyülekezetért, könyörgöm Uram magamért is, hogy semmilyen emberi akadályozó tényező ne legyen, amely itt a drága gyülekezet és a hirdetett ige közé beáll. Uram, kérlek azért, hogy ahogy János is mondta, te növekedjél ezen a mai alkalmon, én pedig alább szállhassak. Uramat, hogy valóban te legyél a középpontjában ennek a mai alkalomnak is. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hitel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk Márk evangéliumának 7. fejezetében, az első verstől a 16. versig a következőképpen. Jézus köré gyűltek a farizeusok és néhányan az írás tudók közül, akik Jeruzsálemből jöttek, és észrevették, hogy némelyik tanítványa tisztátalan, vagyis mosdatlan kézzel étkezik. A farizeusok és általában a zsidók ugyanis addig nem esznek, míg meg nem mosták a kezüket egy maréknyi vízzel, mert ragaszkodnak a vének hagyományaihoz, és amikor hazamennek a piacról, addig nem esznek, míg meg nem mosakodtak. Sok egyéb más is van, amit hagyományként átvettek és őriznek, amilyen például a poharak, korsók, rézedények és fekhelyek megmosása. Megkérdezték tehát Jézustól a farizeusok és az írástudók. Miért nem élnek a te tanítványaid a vének hagyományai szerint, és miért étkeznek tisztátalan kézzel? Ő pedig ezt válaszolta nekik. Találóan prófétált Ézsaiás rólatok ti képmutatók, amint megvan írva. Ez a nép csak ajkával tisztel engem, de szíve távol van tőlem. Hiába tisztelnek engem, ha olyan tanításokat tanítanak, amelyek emberek parancsolatai. Az Isten parancsolatát elhagyva az emberek hagyományhoz ragaszkodtok. Ezt is mondta nekik. Szépen félreteszitek az Isten parancsolatát azért, hogy a helyébe állíthassátok a magatok hagyományait. Mert Mózes ezt mondta, tiszteld apádat és anyádat, és aki gyalázza apját vagy anyját, halállal bűnhődjék. Ti pedig azt mondjátok, ha ezt mondja valaki apjának vagy anyjának, korbán, vagyis áldozati ajándék az, amivel megsegíthetnélek, akkor már nem engeditek, hogy bármit tegyen is apjáért vagy anyjáért, és így érvénytelenné teszitek az Isten igéjét hagyományotokkal, amelyet továbbadtatok, de sok más ehhez hasonlót is tesztek. Ismét odahívta Jézus a sokasságot, és így szólt hozzájuk, hallgassatok rám mindnyájan, és értsétek meg. Nincs semmi, ami kívülről jutva az emberbe tisztátalanná tehetné őt, hanem ami kijön az emberből, az teszi tisztátalanná. Ha valakinek van füle a hallásra, hallja. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Szeretett gyülekezet, drága testvérek! A mai alkalmunkon a hagyományokról és Isten szavának a komolyan vételéről lesz szó. Ez a kettő nem kell, hogy szembeálljon egymással, hiszen egyházunknak is, gyülekezetünknek is vannak hagyományai, vannak szokásai, azonban mindig figyelnünk kell arra, hogy a hagyományok ne kössenek meg bennünket, ne rendeljük Isten szavát alá az elődeinktől örökölt hagyományoknak. Mindig úgy tekintsünk erre az örökségre, mint egy mederre, de sohasem a hagyomány adja a tartalmat. A hagyomány a kereteket, az ige a tartalmat adja. Történetünkben annak lehetünk a szemtanúi, hogy a vénektől örökölt hagyományok hogyan tudják megkötözni a farizeusokat, írástudókat olyannyira, hogy az már szembe megy az Isten parancsolatával. Annyit előjáróban el kell mondanunk, hogy az ősök hagyománya alatt a zsidó szájhagyományt értjük, amely végső formájában a Talmudban maradt reánk. Ez az anyag hosszú idő alatt jött létre, és generációról generációra öröklődött szájhagyomány útján, végeredményben az Ószövetség legrégebbi részének, a Tórának rabbinikus magyarázata, és ennek a gyakorlati élethelyzetekre való alkalmazása az ősök hagyománya. A farizeusok ezt a szájhagyományt ugyanolyan értékesnek tekintették, mint ezek alapigéjét, az írott igét, mert azt tartották, hogy az ősök hagyományát is Mózes kapta kinyilatkoztatásban a Sínai hegyen. Szerintük csak annyi a különbség, hogy ez a kinyilatkoztatás szóban és nem írásban rögződött. Ezzel tulajdonképpen mózesi tekintélyt igényeltek olyan hagyományoknak, amelyek ténylegesen sokkal később fejlődtek ki. Az Isten igéjének a felhígításáról azonban mind az Ószövetség, mind az Új Szövetség egyértelműen beszél. Hogyha Mózes 5. könyvének 4. fejezetét idézem, vagy hogyha Jelenések könyvének 22. fejezetét, az eléggé világossá teszi számunkra, hogy Istennek mi az álláspontja azzal, hogy valaki hozzátesz, vagy elvesz. Hadd idézem e két igét. Semmit se tegyetek ahhoz az igéhez, amelyet én parancsolok nektek, se el ne vegyetek abból. Olvashatjuk Mózes könyvében. Vagy János a Jelenések könyvében ezt mondja. Ha valaki hozzátesz ezekhez, arra az Isten azokat a csapásokat bocsátja, amelyek megvannak írva ebben a könyvben. Ha pedig valaki elveszi prófétai könyv igéiből, attól az Isten elveszi osztályrészét az élet fájából, a szent városból és mindabból, ami megvan írva ebben a könyvben. Tehát Jézus határozottan visszautasította a farizeusoknak azt a szemléletét, amellyel ezeket a hagyományokat igei rangra emelték. De miről is van szó pontosan ebben a történetben? Idézem még egyszer az igét. Észrevették, mármint a farizeusok és írástudók, észrevették, hogy némelyik tanítványa tisztátalan, vagyis mosdatlan kézzel étkezik. Megkérdezték tehát Jézustól a farizeusok és írástudók, miért nem élnek a te tanítványaid a vének hagyományai szerint, és miért étkeznek tisztátalan kézzel? Tudnillik, a zsidóknak van egy hagyományuk a Talmudban, miszerint egy Sipta nevű démon az emberek kezére ül, amíg azok alszanak. Ezért volt szükség a ceremoniális mosakodásra, máskülönben az étel, amit démon által látogatott kézzel ettek, szennyezett és tisztátalan lenne. Tehát a zsidóságnál az étkezés előtti kézmosás nem egészségügyi parancsolat volt, hanem vallásos, pontosabban a rituális tisztaság szempontjából előírt követelmény. Egyébként a rabbinátus aprólékos kicsinyességgel előírta, hogy a kézmosást milyen körülmények közt, mennyi és milyen vízben kell elvégezni. Az Ószövetség az nem igényel az étkezés előtti kézmosást. Egészségügyi szempontból ez fontos, de a rabbik szellemi tisztaságnak szimbolizására végezték a rituális kézmosást, úgy étkezés előtt, mint étkezés után. Ennek elmulasztását morális véteknek tartották a farizeusok. Jézustól ezt az ősöktől kapott hagyományt kérik tehát számon. Jézus azonban Ézsaiás proféta könyvéből vett idézettel leplezi le a szívüket, azt mondja, hogy ez a nép csak ajkával tisztel engem, de a szíve távol van tőlem. Jézus tovább folytatva válaszát, számon kéri a farizeusokat, hogy kettős mércét alkalmaznak, de ami még ennél is rosszabb, hogy a hagyományt feljebb emelik az igénél. Tudnilik, egy másik szokásról beszél Jézus, ami szembe megy az Isten által adott negyedik parancsolattal, azzal, hogy tiszteld atyádat és anyádat. Ezzel akarva, akaratlanul sarokba lettek szorítva a kérdezők. Miről is beszél Jézus pontosan, mert nem biztos, hogy azonnal megértjük Jézus szembeállítását. Még egyszer hadd olvassam fel Jézusnak a válaszát. Tiszteld apádat és anyádat, és aki gyalázza apját vagy anyját, halállal bűnhődjék. Ti pedig azt mondjátok, ha ezt mondja valaki apjának vagy anyjának korbán, vagyis áldozati ajándék az, amivel megsegíthetnélek, akkor már nem engeditek, hogy bármit tegyen is apjáért vagy anyjáért, és így érvénytelenné teszitek az Isten igéjét hagyományotokkal, amelyet továbbadtatok, de sok más ehhez hasonlót is tesztek. A korbán az arám eredetű szó jelentése Istennek szentelt ajándék. Jézus természetesen nem ezt látja rossznak, hogy némelyek minden vagyonukat, vagy annak egy részét felajánlották Istennek, felajánlották a templomnak, hanem azt a fondorlatos gondolkodást és kegyetlen praktikát, amelyet a szent dolog ürügyén űzött a zsidóság. Mert mi is zajlott a kulisszák mögött? Ha valaki felajánlotta a vagyonát a templom részére, ezáltal elkerülhette idős, tehetetlen szülei támogatását. Sőt, ilyen esetekben vagyonának a szülőkre történő pazarlása egyenesen Isten elleni véteknek számított volna. Aki tehát, idézőjelben kegyes zsidó volt, nem szegülhetett ilyen módon szembe Istennel. Amikor viszont az idős szülők meghaltak, akkor gyakran felmentették a korbánt a lekötöttség alól, és a felajánló visszakapta a saját használatára a vagyonát. És sokan így játszották ki Istennek a szülők tiszteletére és megsegítésére vonatkozó parancsát. Jézus könyörtelenül leleplezte az írástudókat és farizeusokat, akik vállalták, hogy szent kereteket biztosítanak ennek a szülőket kisemmiző, lelketlen praktikáknak. Nagyon érdekes, hogy a héberben a tisztelni szó, mert ugye az van a tíz parancsolatban, hogy tiszteld atyádat és anyádat. Ez a héber szó, ez nem csupán tisztelnit vagy tiszteletet jelent, hanem jelenti azt is, hogy támogatni vagy segíteni. Azaz segíts, támogasd a te anyádat és apádat. Mert Istennél, tudjátok, drága testvérek, nagyon-nagyon fontos a tisztelet. A szülők iránti tisztelet. Olyannyira fontos, azok, akik, és látom, hogy van egy-két konfirmandus itt a gyülekezetben, azok már tanultátok az elmúlt alkalommal, hogy Isten parancsolatát, a tíz parancsolatot két részre lehet osztani. Az egyik az Isten-ember közötti kapcsolatra vonatkozik, az első három parancsolat, nevedd hiába Istened nevét, ne legyen más Istened, és szenteld meg az ünnepnapot. Ez a három parancsolat Isten és az ember közötti kapcsolatra, viszonyra vonatkozik. A második része a tíz parancsolatnak, az az ember-ember közötti viszonyra vonatkozik, és mindjárt az első parancsolat az ember-ember közötti viszonyban a tiszteld atyádat és anyádat. Azaz segítsd a te édesanyádat, segítsd a te édesapádat, támogasd, mert igenis, drága testvérek, és ma az a tapasztalat, mintha sok gyermek elfelejtené ezt, mert a szülők minden áldozatot meghoznak, hogy felneveljék a gyermekeiket, de eljön majd az az idő, amikor a gyermeknek kell segíteni, támogatni a szülőket. Eljön majd ez az idő is. És ezért mondja az ige, hogy tiszteld atyádat és anyádat. Tehát Isten parancsolatában az ember-ember közötti kapcsolat tekintetében az első helyen van a szülők iránti szeretet, a szülők iránti tisztelet és megbecsülés. Ezt az isteni parancsolatot tették semmissé, helyezték hatályon kívül az ősök hagyományával, hogy a vagyonukat védjék, és azt az alapvető emberi felelősséget és kötelességet semmissé tegyék, hogy a szeretett szülőkről gondoskodjanak. Az emberi ősök rendelkezése, szokása felmentette a zsidókat, hogy így formában is gondoskodjanak szüleikről. És ez szembe megy az Isten parancsolatával, ez azonban nem érdekli a farizeusokat és írástudókat. És ezt leplezi le Jézus, és ezért idézi Ézsaiás szavát, hogy ez a nép csak ajkával tisztel engem, de szíve távol van tőlem. Mert hogyha a szíve egészen közel lenne az Úrhoz, akkor ez nem lenne kérdés, hogy a szüleimet segítem, támogatom, megbecsülöm. Mennyire nem Isten szava határozta meg az életüket ezeknek az embereknek, hanem emberi rendelkezéseket, szokásokat, hagyományokat helyeztek előtérbe, nem törődve azzal, hogy ez szembe megy Isten értékével, szembe megy Isten akaratával és szavával. És ez a leleplezés, az Isten parancsolatát elhagyva, mondja Jézus, az emberek hagyományához ragaszkodtok, aztán betömi a szájukat, és ezzel Jézus le is zárta ezt a problémát. Jézus válasza is megerősíti azt, hogy a hagyományok keretek, de Isten szavának kell alárendelni, és ha valami nem Isten szava szerint való, akkor az emberin kell változtatni, nem pedig az Istenin. Tudnilik, nem az igét kell igazítani az emberhez, hanem az embert kell az igéhez igazítani. Tudom, hogy ma egy olyan világot élünk, és látom és tapasztalom, akár a fiatalok életében is, hogy megpróbálják az igét igazítani a világhoz. És számtalanszor, sokszor előjön ez négy szemközti, vagy lelkigondozói beszélgetésekben, vagy jegyes oktatáson, előjön, hogy jaj, tisztelendő úr, hát ott van az a 10 parancsolat, de az az igazság, hogy hát ki kellene belőle húzni azt, hogy ne paráznák, hogy. Vagy ki kellene húzni, tisztelendő úr, mondja egy vállalkozó fiatalember, ki kellene húzni azt a parancsolatot, hogy hát ne lopj. És ilyen azt tudjátok, drága testvérek, amikor a világot arra ösztönzi a sátán, hogy az igét igazítsuk a világhoz. Hogy az Isten üzenetét. És hányan mondják, akár fiatalok, akár idősebbek is, hogy jaj, hát tisztelendő úr, hát jó, rendben, jó ez az ige, meg jó ez a szentírás, de már azért egy picit elavult. Hogy egy kicsit át kellene írni, át kellene fogalmazni. Nincsen olyan bizottság az egyházban, aki átírná. Mert hát vannak benne olyan dolgok, amelyek már olyan ódivatúak, már olyan ósdiak, és hát kellene haladni a korral. Ugye mondják? Kellene haladni a korral. Tudjátok, drága testvérek, nem az igét kell igazítani a világhoz, hanem a világot kell igazítani az igéhez. A te életedet is az igéhez kell igazítani, és ne kihúzzál parancsolatokat, meg mondatokat a Bibliából, hanem vedd komolyan a Szentírást, vedd komolyan az igét, és az életedet igazítsd az igéhez. És ez nagyon fontos kiinduló pont kell, hogy legyen. És Jézus, amikor válaszol a farizeusoknak, válaszol az írástudóknak, akkor erre helyezi a hangsúlyt, hogy figyelj, hát ne a parancsolatot igazítsd a hagyományhoz, hanem a hagyományt igazítsd a parancsolatokhoz. Mert fontos kiinduló pont, hogy nekem kell igazodni az igéhez. A gyülekezetnek, ennek a drága nyíregyházi gyülekezetnek kell igazodni az igéhez. És hogyha olyan elvárásaink vannak, hogy az igét kell igazítani, akkor jaj nekünk, miért? Azért, mert felolvasta a Mózes 5. könyvének 4. fejezetéből, és a Jelenések könyvének 22. fejezetéből azokat az igéket, amelyek rámutatnak arra, hogyha valaki hozzátesz, vagy elvesz belőle, annak jaj. És nem én fenyítek, nehogy félreértsék itt a testvérek, hogy na, a lelkipásztor itt a szószékről fenyegeti a gyülekezetet. Nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy vedd komolyan az igét. Vedd komolyan, hogy igazítsd a te szívedet, a te életedet, a te mondani valódat az igéhez. És ez egy nagyon fontos kiinduló pont kell, hogy legyen. És ezután Jézus a valódi tisztaságról beszél. Nem hagyományokról, emberi rendelkezésekről, hanem arról az igazságról, ami az ember szívében van. Azt mondja, nem a külsőségek teszik tisztátalanná az embert, hanem az, ami az emberi szívben van. Nem az, ami bemegy az emberbe, hanem ami az ember száján kijön. Ezért mondja itt az ige végén, már szűkebb körben, hiszen a farizeusok és írástudók már el is somfordáltak. Jézus szembesíti őket, és aztán szépen elkullognak. Mint ahogy elkullogtak, talán emlékeztek, drága testvérek, arra a történetre, amikor a zsidók, a farizeusok, az írástudók oda citálják a házasság törésen kapott asszonyt, azt a parázna asszonyt, Az egyik kezükben ott van az asszonynak a keze, húzzák a földön, a másik kezükben már ott van a kő, mert szeretnék megkövezni, szeretnék a törvényt betölteni, és ezt az asszonyt előírás volt, mózesi előírás, hogyha valakit házasságtörésen kapnak, akkor azonnal meg kell őt kövezni. Jönnek a farizeusok, igazságot akarnak végre szolgáltatni, Jézust szembeállítják ezzel a helyzettel, és azt mondják, Jézus, nekünk van Mózesünk, van törvényünk, rajta kaptuk ezt az asszonyt. És Jézus nagyon nagy szeretettel, de a legnagyobb határozottsággal azt mondja, az vesse rá az első követ, aki nem bűnös közöttetek. És hullanak a kövek, porzik a föld, és szépen elsomfordálnak. Miért? Azért, drága testvérek, mert Jézussal nem illik, nem érdemes vitatkozni. Azért, mert Jézus szembeállította akkor is őket. Az vesse rá az első követ közületek, aki nem bűnös. Micsoda szeretet és micsoda irgalom van benne. De aztán folytatódik a történet, az asszonyt fölemeli ebből a porból, és azt mondja, asszony, eredj el és többé ne vétkezz. Amikor a szeretet és az irgalom megjelenik, de megjelenik az is, hogy többé ne vétkezz. Igen, drága testvérek, így somfordáltak el a farizeusok és az írástudók Jézus szava hallatára. És ezt olvashatjuk ennek a történetnek a végén, ami már nem volt kijelölve a textusunkban, de hadd idézzem, a 20-tól a 23. versig, azt mondja Jézus, ami az emberből előjön, az teszi tisztátalanná, mert belülről az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok, paráznaságok, lopások, gyilkosságok, házasságtörések, kapzsiságok, gonoszságok, valamint csalás, kicsapongás, irítség, istenkáromlás, gőg, esztelenség. Ezek a gonoszságok mind belülről jönnek, és ezek teszik tisztátalanná az embert. Mennyire igazak a Jeremiás könyvében leírtak, ott a 17. fejezetben ezt írja Jeremiás, csalárdabb a szív mindennél javíthatatlan. Mert ebben a szívben ezek vannak, amiket Jézus felsorolt. Mindannyiunk szívében, és ebből a szívből jön elő minden. Ebben a szívben születik meg a kívánság, ebben a szívben születik meg a vágy, fogan meg a bűn, ami aztán tisztátalanná tesz, és beszennyezi az életünket. És nem csak a miénket, hanem a másokét is. Mert hol mi szenvedünk mások miatt, hol mások szenvednek miattunk. És a bűn ennyire átjárja az ember szívét, életét, gondolkodását. És ezért mondja Jézus, hogy a jó ember szíve jó kincséből hozza előt a jót. A gonosz ember pedig a gonoszból hozza elő a gonoszt. Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. Értitek, drága testvérek, hogy miről van szó? Addig, amíg Isten nem hajtott rajtunk végre egy lelki transzplantációt, amíg nem jutottunk hitre, nem születtünk Isten lelke által újjá, addig miért lenne más a szívünk, és miért lenne más az életünk? Ezért mondja Ezékiel próféta könyvében az Úr, azt mondja ott a 36. fejezet 26. 27. versében, hogy új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek. Eltávolítom testetekből a kőszívet, és új szívet adok nektek. Az én lelkemet adom belétek. És mivel minden ebben a szívben fogan meg, ezért bűnös állapotunkból következtetve a szívünk sem lesz más. Akinek az életében azonban Isten végrehajt egy ilyen lelki szívtranszplantációt, annak új szíve, annak új élete lesz. Annak már nem lesz a szíve tisztátalan, amiről itt Jézus beszél, hanem új értelmet nyer az élete, megváltozik a gondolkodás módja, az igéhez való viszonya, már rájön arra, hogy nem az igének kell igazodni hozzá, hanem ebben a lelki szívtranszplantációban az ember átéli az, hogy nekem kell igazodnom az igéhez. Bűnlátása lesz, tud bűnöket megvallani, tud bocsánatot kérni, mert ez az új szív teljesen meg fog változni. És hadd tegyem föl, drága testvérem, egészen személyesen neked ezen a mai délelőttön ezt a kérdést. Hadd szegezzem neked, hogy vajon kaptál-e már új szívet az Úrtól? Kaptál-e már? El tudod-e mondani, hogy Isten hogyan adott neked teljes szívet, egy teljesen új szívet, egy teljesen új életet? El tudod-e mondani, tudod-e valamihez kötni, van-e valami ige, amin keresztül Isten megszólított téged, amin keresztül Isten meg akart újítani, meg akart változtatni, össze akarta törni a szívedet, az életedet? Átélted-e már-e azt a lelki szívtranszplantációt? Átélted-e már? Mert ebben nem lehet beleszületni. A hitet, az új szíved, életet nem lehet örökölni. Nem lehet örökölni. Sok mindent tudsz örökölni. Sok mindent hozol felmenőid génállományából, de a hitet, a Jézus Krisztus mellett való döntést, az új szívet, az új lelket, az új életet nem örökölheted, hanem azt a döntést mindenkinek egyénileg, személyesen kell meghoznia. Egyen-egyenként mindenkinek, akik itt ülnek ebben a gyülekezetben, személyesen kell meghozni azt a döntést, hogy Uram, itt az életem, hajtsd végre azt a lelki szívtranszplantációt. Valóban, amit mondtál Ezékiel könyvében, hogy kiveszed belőlem azt a kőszívet, ami érzéketlen a bűnnel szemben, neked van hatalmad végrehajtani, és neked van hatalmad új szívet, érző hús szívet adni. Vajon volt-e már ilyen vágy bennünk? Hogy Uram, adj nekem új szívet. Adj nekem egészen új életed. Újíts meg engem. Sok mindent tudsz örökölni, de új szívet nem. Új szívet nem. Mint ahogy nem vallhatom meg gyermekeim helyett a bűneiket, hanem azt nekik kell látni, nekik kell fájni, nekik kell rendezni, nekik kell bocsánatot kérni, és nekik kell új szívet és új életet kérni az Úrtól. Azért, mert én lelkész vagyok, nem lesznek mások a gyermekeim, talán másképpen szocializálódnak, de a szívük ugyanolyan lesz, mint az enyém. Az a bűnös természet, és hadd mondjam el, drága testvérek, nem tudom, hogy itt van-e a feleségem, nincs, de ez teljesen mindegy. Azt látom a gyermekeimben, minden, ami rossz, az megvan a gyermekeimben, minden, ami jó, az a feleségemtől van. És látom a gyermekeimben azt a rossz természetemet. Látom. Hogy ezt hozták magukkal. Tudjátok, egyetlen egy dolgot lehet örökölni, az nem más, mint a bűn. És minden, ami azzal jár. Minden. És 4 gyermekes édesapaként most szembesülök azzal, mert tudjátok, szokták azt mondani, hogy hát mikor nő be a feje lágya. Hát 4 gyermekes édesapaként kellett, hogy benőjön a fejem lágya, és meglássam azt, hogy szerencsétlen édesanyám mit szenvedett velem. Hogy amit én most szenvedek a gyermekeimmel, azt ugyanazon végigment az én édesanyám. Ugyanazon. Ezt lehet örökölni, más nem. Más nem. Új szívet, új lelket. Ezt nem lehet örökölni. Azt kérni kell. Új szívünk, új életünk pedig csak úgy lesz, ha kérik. Lelki szívtranszplantációt csak úgy kapnak, ha kérnek Jézus Krisztustól személyesen, és aki kéri, annak ígéretet adott, hogy adja. Személyválogatás nélkül. Adta nekem is, adhatja gyermekeimnek, neked is, a börtönben levő gyilkosoknak, az összetört házasságtörő paráznáknak, az alkoholistáknak, mindenkinek Isten ad új szívet, mindazoknak, akik kérik. Ő mindenkinek ad, aki kér, aki őszintén, hátsó szándék és érdekek nélkül kéri. Hát azt olvashatjuk Máté evangéliumában, Jézus arra bíztat, arra bátorít bennünket, azt mondja, hogy kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyitatik nektek. Mert aki kér, az kap. Aki keres, az talál. Aki zörget, annak megnyitatik. Ha ő ezt ígéri, hát miért hazudna? Azt mondja Jézus egy másik helyen, hogyha ti, apák, gonosz létetekre, tudtok jót adni a gyermekeiteknek, akkor mennyivel inkább ad nektek jót a ti mennyei atyátok? Annak ellenére, hogy látom a gyermekeimen, hogy milyenek, és nyilván nem arról van szó, most ne értsék félre a testvérek, nem leírni akarom a gyermekeimet, nem erről van szó, mert azt gondolom, hogy egy szeretnivaló gyermekeim vannak, nem erről van szó, hogy le akarom őket írni. És lehet, hogyha 20-30 év van, visszahallgatják a prédikációmat, akkor lehet, hogy még számon is fognak kérni. Nem arról van szó, hogy ki akarom őket prédikálni, hanem arról van szó, hogy ilyen ez a szív. Hogy ilyen a mi életünk. De azt mondja Jézus, hogy aki kér, az kap. És el tudod ezt hinni teljes szívedből. El tudod ezt teljes szívedből hinni. Hogy Uram, Te ezt ígérted. Én erre az ígéretre ráállok. Ezt az ígéretet én komolyan veszem. Miért? Mert Te mondtad. Ennyi a válasz. Mert Te mondtad. Befejezésül engedjétek meg, hogy egy történetet hadd meséljek el nektek, amely Sandhu Sundar Singhről, egy indiai származású, eredetileg szik vallású emberről szól. Egy alkalommal egy épület nyitott ablaka alatt ment el, ahogy egy misszionárius éppen az evangéliumot hirdette, és ez a hindu vallású ember Isten igéjét hallva hitre jutott, új szívet, új életet nyert Jézus Krisztusban, átélte, megtapasztalta azt, amiről az előbb beszéltem, kapott új szívet, azaz átesett egy ilyen lelki transplantáción, szívtransplantáción. Új életet nyert ez az ember. És elment ez a fiú az apjához, és bizonságot téve elmondta neki, hogy szeretne megkeresztelkedni, és egy keresztény gyülekezethez szeretne csatlakozni. Az apja azt mondta neki, aki ismeri a hindu vallást, tudja, hogy miről beszélek, az iszlámban és a hindu vallásban van ez többek között. Az apja azt mondta neki, ne tedd fiam, mert ha megteszed, akkor ki kell, hogy tagadjalak a családomból, és meg kell ölnöm téged. A fia azonban megtette, mert szerette volna Jézusnak szentelni az életét. Apja egy nap meghívta vacsorázni magához, és mérget tett az ételébe. Olyan mérget, amely biztos azonnali halált fog okozni a fiának. A vacsora után, miután Sundar Singh hazafelé tartott, rosszul lett, és az útszéli árokba zuhant, napokig ott feküdt az árokban, de Isten megőrizte, és nem halt meg ez a fiú. Többet nem ment haza, és ezután az eset után írta meg azt a csodálatos éneket, amelyet oly sokan ismerek ebben a gyülekezetben, és énekelnek. Eldőlt a szívemben, hogy követem Jézust. Talán sokan ismerik ezt az éneket. Eldőlt a szívemben, hogy követem Jézust. Hogy nincs visszaút, hogy nincs visszaút. Ennek a fiatalembernek Jézus Krisztus új szívet adott, új életet, és megváltozott az egész élete. Beutazta Indiát és környékét, az evangélium üzenetét hirdette hazáján kívül Tibetben, Ceylonban, Burmában, Japánban, Kínában és Nepálban, járt Palesztinában és két alkalommal Európában is hirdette az igét, és ebben az időben az Indiából érkező keresztény hittérőket Tibetben szisztematikus módon kivégezték. Az, hogy onnan rendszeresen haza tudott térni, az önmagában csoda volt. Istennek a mentő szeretete volt, hogy Tibetből haza tudott mindig menni. Egyszer Lhászában egy mély kivégző kútba dobták, aminek a vasfedelét lezárták. Az egyetlen kulcs a Dalai Láma ővén volt. A karja eltört, és mindenütt oszló hullák és csontok voltak körülötte. Egy idő múlva, egy éjszaka egy kötelet engedett le valaki, az ép kezével megfogta a kötelet, majd felhúzták, és amikor felért, meg akarta köszönni, de nem volt ott senki. Másnap reggel jelentették a lámának, hogy Sundar a főtéren prédikál. Erre ő égtelen haragra gerjedt, és keresette a kulcsot a tolvajjal együtt. Egyszer csak megtalálta az övén, ahova tette. Ekkor a dühöt félelem váltotta fel, megkérték Sundart, hogy távozzon a városból. És egy ilyen megváltozott életű, megváltozott szívű igehirdető, akit Isten olyan csodálatos módon használt, írta aztán ezt az éneket, hogy eldőlt a szívemben, hogy követem Jézust, hogy nincs visszaút, nincs visszaút. És aztán az énekben mondja, ha nincs társam is, követem Jézust, nincs visszaút, nincs visszaút. Mögöttem a világ, előttem a kereszt. Nincs visszaút, nincs visszaút. Mert ez a fiú egy ilyen lelki szívtranszplantáción esett át. És Isten olyan csodálatos módon használta, megtisztította a szívét, ajkát, egész életét, aztán használta őt sokak áldására, mert nagyon sokan jutottak hitre. a munkája révén, az ige hirdetései révén, az énekei révén. De ehhez arra volt szüksége, hogy azon a bizonyos lelki szív transplantáción átessen. Onnantól kezdve pedig eldőlt a szívében, hogy Jézust követi hálából. Szeretett gyülekezet, drága testvérek! A farizeusokkal történt eseményben Jézus rendezi a hagyományok kérdését, rendezi az Isten szavának tekintélyét, és leleplezi a szív tisztátalanságát. Erre a tisztátalanságra pedig egyetlen egy gyógymód van. Jézus Krisztus kereszthalála és bűnbocsánata. Gyere testvérem, bórulj le te is Isten és Jézus Krisztus lábai előtt, hogy megtisztítson minden bűntől és annak minden következményétől, ahogy János első levelének első fejezetében, ott a 9. versben olvashatjuk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja bűneinket és megtisztít minden gonoszságtól. Így boruljunk le most Jézus lábai elé és imádkozzunk. Urunk, hálásak vagyunk a te szavadért. Te látod, hogy kinek a szíve volt nyitott arra, hogy meghallja, megértse, a fülétől egészen a szívéig jusson az ige. Urunk, kérünk azért, hogy munkálkodj a szívekben, hogy valóban minél többen áthessenek azon a bizonyos lelki szívtranszplantáción, hogy a kőszív helyett 20 szívet kaphassanak. Amen.
Szent ígéd és szent lelkem, ítélje meg bűneinket, vigasztaljon bánatunkat, bátorítson halálunkat.
Egy énekkel szeretnénk köszönteni a születésnaposokat és a gyülekezetet.
Szívet adj, Uram, én nekem, új szívet adj, én Istenem, amely csupán csak te érted ég, s véled jár szüntelen. Nyájas, vidám, szelíd jó szívet, mely Jézusom, te lakhelyed, hol egyedül a te hangod szól, mely véled van tele, s én is tudom, bűntelen leszek, majd nálad odafönn, a mennyben odafönn.
az Úr áldja a gyülekezetet és az ő népét.